9 óra 44 perc van, folytatjuk a beszélgetést Mester Nándorral, az M4 Privátbankár munkatársával, méghozzá a Magyar Nemzeti Bank 2 éves pénzügyi stabilizációs és versenyképességi programja kapcsán. Ugye a 144 javaslatból 12 pont vonatkozik az ingatlanpiacra. Itt az első blogban megbeszéltük, hogy az MNB megtartaná az 5%-os kedvezményes áfát, hangsúlyt helyezne például, ami változás a bérlakás programra is, úgyhogy a kínálati oldalt vizsgálgattuk, még itt maradnék egy kicsit, azért Matolcsi György azt mondta, hogy évente fenn kéne tartani ezt a 35 000-40 000 új lakást per év.
Igen, ez egy nagyon régi szám, és nem véletlenül dobta be ő ezt, tudnilik 2 évvel ezelőtt 30 000, tavaly csak 20 000 új lakás épült, és várhatóan idén nem fog 20 000 épülni. Pontosabban nem adnak át annyit. Tehát ezt a folyamatot meg kell fordítani kínálati oldalról is, ugye különböző ösztönzőkkel, például az 5%-os áfa föntartásával, remélhetőleg nem 1-2 évre, hanem minimum 10-re, az lenne a legkevesebb szerintem.
Miért épül egyébként ilyen kevés lakás Magyarországon?
Hát azért, mert időközben ugye minden nagyon megdrágult, és talán a fejlesztők is érzékelik, hogy valahol elértük azt a küszöböt, amit már nem nagyon tudnak túllépni. Egyébként most ugye Budapesten, ha csak Budapestről beszélünk, akkor az új lakások átlagos négyzetméterára az 1,1-1,2 millió forint. Jó néhány kerület van, ahol ennél magasabb, tehát 1,4-1,5 majdnem. Én beszélgettem természetesen folyamatosan, próbálok információt szerezni ingatlanfejlesztőktől, nagyoktól, tehát akik több ezer lakást építettek már eddig, és ők ezt a 1,5 millió forintot említették, hogyha az szélesebb körül lesz, tehát mondjuk annyi lesz az átlagár, akkor súlyos következmények lesznek, például sokkal kevesebb új projekt fog indulni. És egyébként ez már látszik is, hiába van beadva rengeteg építési engedély, több mint tavaly, lelassították ezeket az építkezéseket, és nyilván az MNB, említettem, hogy nagyon kiváló elemző csapatuk van, ők is látják, meg mások is, szakemberek, hogy itt sürgősen lépni kellene, méghozzá a finanszírozási oldalról is, ugye erről fogunk most beszélgetni.
Így van, hát azt láthatjuk, hogy miközben tényleg ennek a programnak is ugye a fenntartható stratégia gyakorlatilag a címe, vagy a vízió, ami mögötte van, az a fenntarthatóság. Matolcsi György is említette egyébként, hogy vissza kellene térni ugye az olcsó, megfizethető, felvehető, jól felvehető hitelek dinamizálta a gazdasági növekedéshez. Tehát eközben ugye alapkamat emelés van, aminek ugye az a célja, hogy az infláció megfékezése érdekében, hogy visszavegye egy kicsit a hitelkeresletet. Szóval megint ilyen ellentétes hatásokat látok ezen a piacon.
Igen, itt nem tudom, hogy ki fog győzni, de való igaz, hogy ezek ugye kioltják egymást. Azért menjünk rá a konkrétumokra, tehát említettük az első részben a csokkot, ugye a kormány hát sok-sok éven keresztül, mióta bevezette, gyakorlatilag itt főleg a 3 vagy több gyerekes családokra gondolván vezette ezt be. Ugye ez egy visszanemtérítendő támogatás, plusz ehhez még hozzátett egy csok hitelt, amit szintén elsősorban ők vehetnek föl. Ezzel szemben az MNB nagyon hangsúlyozottan azt írja ebben a programban, hogy ő kiterjeszteni a csokkot, tehát ezt a visszanemtérítendő részt, az 1 és 2 gyermekesekre is.
Gyermektelenekről még nincs szó.
Azokról még nincs szó, de ez már szerintem egy jó irány. Nagyon sok, ugye 1 és 2 gyermekes van.
Hát a többség, azt gondolom.
A másik, hogy nagyon sikeres volt a babaváró hitel, ami ugye egy szabad felhasználású hitelforma, de a nagyon nagy részét 160 ezeren vették föl, ennyi család eddig, és túlnyomó része az ingatlan vásárlásra, felújításra, stb. Szóval mindenképpen a lakással kapcsolatos felhasználás történt, ez 90% talán. Ezt meghosszabbítaná az MNB.
Ez évvégén futna ki, ugye?
Igen, ez is ugye itt kifutó dolgokról beszélünk. A falusi csokot most nem említeném, annak voltak jótékony hatása is, de az is lejár. Tehát most a babaváróról beszéltem, és itt még nem csak, hogy megtartaná ezt, szintén nem megjelölve, hogy mennyi ideig, de megtartaná az MNB, hanem kiterjesztené a 40 éven felüliekre is. Tudnivaló, hogy a mindenféle demográfiai mutatók most már trendszerűen mutatják azt, hogy egyre később vállalnak gyermeket ugye a nők. És hát az MNB úgy gondolta, hogy nyilvánvalóan ez azért egy kisebb réteg, de egy jelentős réteg, és általában viszonylag jobb anyagi körülmények között lévő 40-esekről van itt szó. A harmadik az, hogy korábban a illetékmentes volt ugye az új építési lakásnak a vásárlása, de csak 35 év alatt. Uh-huh. Itt is ugye emelni a korhatárt, és azt is bevezetni az MNB, hogy csok nélkül is lehessen illetékmentes valaki. Itt ugye mondjuk egy 50-60 millió forintos lakás esetében azért több millió forintról, 2-3 millió forintos illetékről beszélünk. Tehát azért ez nem kevés, ez már egy tétel. Mondjuk egy konyha, vagy egy nappalinak a részleges bebutorozása, szóval azért valami számíthat is. Tehát ez már a harmadik ilyen finanszírozási javaslat.
Igen, ezek nagyjából az eddigiek megtartása, kibővítése. Igen. Nem tudom, biztosan szóba fogod hozni, ugye itt ezt a zöld hitelt nagyon fontos lenne, hogy ugye nem csak kevés a kínálat, vagy szűkös a kínálat, hanem az nem is annyira energiahatékony.
Így van, van egy külön fejezet itt ebben a finanszírozásban a zöld hitelekről, mégpedig az, hogy nagyon szigorúan nézné az MNB a kormány helyében, hogyha ezt a kormány ugye átvállalná, bár ezt eddig a zöld hitelt ugye csak az MNB találta ki idézőjelben, megfolyósította ezt a bizonyos megfelelőséget, tehát hogy a szigorú, legalább BB kategóriájú lakóingatlanokról beszélünk, amik már közel vannak a csúcshoz, tehát hogy legalább ennyit kell fölmutatni, mondjuk a felújítás után, vagy a vásárláskor. Itt zárójelben meg kell jegyeznem, hogy megint csak ismerve a magyarországi, főleg budapesti új lakás kínálatnak a minőségét, elég sok részben olvasói levél alapján is tájékozódunk, meg más forrásokból is lehet tudni, hogy a elmúlt egy-két évben átadott, vagy a következő egy-két évben átadni tervezett új lakásoknak a jelentős része eléri ezt a BB-t, de úgy általában a műszaki színvonal az nem kiugró. Azért nem, mert csak így éri meg az ingatlanfejlesztőknek. Tehát nem teszik oda magukat 100%-ig, nem áldoznak rá annyi pénzt, mint amennyit egyébként lehetne.
És az ingatlanfejlesztők ösztönzése ebbe az irányba, az működhet valahogy?
Hogyne, annyiban, hogy például a projekthitelezést is fölpörgetné az MNB. Természetesen itt nagyon szigorú vizsgálatoknak kell ugye alávetni magát a kérelmező vállalkozást. Itt visszajön az 5%-os áfa, mint dolog, mint körülmény. Ugye azt annak idején azért is találták ki, hogy a rozsdaövezetekbe tereljék tulajdonképpen az ingatlan fejlesztők egy részét. Ilyen övezet nagyon sok van Budapesten, több 10 000 hektárnyi terület, főleg állami vagy vasúti tulajdonban van, uh-huh. ami szintén ugye állami tulajdon, és ezeknek a felvirágoztatása az valóban cél lehet, és oda, ha oda menne mondjuk egy fejlesztő, és 5%-os áfás lakásokat tudna ajánlani, plusz még kedvezményes projekthitelt is fel tudna venni, vagyis nem kellene annyi saját tőkét beletenni annak érdekében, hogy egy ilyen jelentősebb több száz lakásos projekt elindulhasson.
Igen, ugye itt a rozsdaövezetek azért jellemzően a városok ugye perifériáin találhatók, ahol meg mondjuk úgy a szegényebb, nem annyira tehetősebb rétegek élnek, és például ugye Ferencváros rehabilitációjánál volt az, hogy megépültek ezek a szép új lakások, ez nagyon rendben van, de az ottani szociális közeg nem feltétlenül az, aki megengedheti magának.
Persze, hát egy jó példa erre az úgynevezett, én lakosságcserének mondom, de mindenképpen ilyen szociális, demográfiai változás, ez a Corvin negyed, ahol ugye tudjuk, hogy egy milyen szlömös utca tömb sorozat volt ott egymás mellett, és ma teljesen más világ van az infrastruktúrában is, az épületekben, a kapcsolódó szolgáltatásokban, a vásárló ereje az odaköltözőknek az 2-3-szorosa a korábbinak, szóval ilyen változásokat el lehet érni, és ehhez megint csak ez a hosszú távú szemlélet szükséges, hogy egy-egy ilyen intézkedés, vagy terv, ami most terv ugye az MNB-nél, esetleg majd a kormánynál is, az ne 2-3 évre szóljon, hanem legalább 10-re vagy 15-re.
Szerinted lehet mondani azt így zárszóként egy kicsit, hogy ugye sokszor szokták kritizálni akár a kormányzatot, hogy a programjaikból ez a szociális érzékenység azért hiányzik a legszegényebb rétegekkel kapcsolatban.
Ez tény.
És hogy most ez talán az MNB oldaláról jobban kellene, vagy propagálják, hogy jobban megnyilvánuljon? Ez ilyen zárszó lehet szerinted?
Igen, lehet. Én nagyon kíváncsi vagyok, mondom, hogy ez a két döntéshozó központ hogyan tudja összehangolni a különböző egyébként néha ellentétes terveiket. Ugye a kormány látja, hogy a költségvetésben mekkora a játéktere, egyébként szerintem nagy, és látja azt, hogy mit favorizál, mi az, ami szerinte a társadalom egy jelentősebb csoportja számára fejlődést jelent. Hogyha ezt nem képes kiterjeszteni más csoportokra is, az baj, annak később fogjuk meginni a levét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk az elmúlt egy órában. Mester Nándor, az M4 Privátbankár munkatársa volt a vendégünk, és akkor szép hetet neked, szia!
Köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
Hamarosan mi friss hírekkel jelentkezünk 10 órakor itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!